Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A legfőbb ügyész, Alex Florenza, tegnap hivatalosan is megerősítette, hogy a tavalyi államfőválasztási folyamatot egy a Kreml által irányított titkos művelet torzította el helyi befolyási hálózatokon keresztül. Hibrid hadviselés volt ez, így befolyásolta Oroszország a romániai államfőválasztást. A bejelentés belpolitikai vihart kavart, nemzetközi visszhangja szintén nem maradt el. Moszkva élesen tagadta a vádakat, ezeket a nyilatkozatokat a 2016-os amerikai választási eredményre gyakorolt állítólagos orosz befolyásra vonatkozó vádakhoz hasonlította, és hát nagyjából ugyanezt visszhangoztam a reggel Kölin Georgescu is, aki az Ilfov megyei rendőrség székhelyén azért jelent meg, hogy aláírja a hatósági felügyeletet. A történet nem csak Románia demokratikus intézményeit teszi próbára, hanem újabb fejezetet nyithat a kelet-európai térség és Oroszország közötti feszült viszonyban. A román közéletben elindult jogi és politikai folyamatok hamarosan választhatnak számos kérdésre, és persze újabbakat vethetnek fel a nemzetközi befolyás határainak a meghúzásáról. Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem jelenkor története és nemzetközi tanulmányok tanszékének a vezetője a vendégem. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
A tavalyi államfőválasztást egy olyan összetett hibrid háború befolyásolta, amelyet Oroszország vezényelt. Tehát ez a lényege Alex Florenza legfőbb ügyész tegnapi kijelentésének. Tulajdonképpen azt a narratívát hitelesítette a legfőbb ügyész, ami már tavaly decemberben is elhangzott. Nyilván akkor idézőjelben csak szóbeszéd volt. A Georgescu jelenség hogyan illeszkedett az eddigi történelmi mintákba?
Már akkor is nyilvánvalóvá tették, hogy orosz beavatkozás tapasztalható a romániai választásokban, főleg a nagyon intenzív TikTok és Facebook kampányok során. Azonban konkrét és kézzelfogható bizonyítékokat igazából a tegnap láttunk, és ezeket mind számszerűsítve, úgyhogy 85 ezer kibertámadás, több ezer hamis oldal létrehozása, stb. Ezeknek a nyilvánosságra hozása egyébként szerintem nem véletlenül pont ezen a héten történik, mert tudjuk jól, hogy pár nap múlva Moldav köztársaságban választások vannak, és nem mindegy, hogy az európai út mellett köteleződik el Moldav köztársaság, vagy orosz befolyás alá kerül. Tehát ezeket az adatokat nyilvánosságra lehetett volna hozni korábban, vagy később. Szerintem nem véletlenül időzítették így a román hatóságok, hogy ezzel is egy figyelmeztetést nyújtva a szomszéd ország állampolgárainak, hogy vigyázzanak, hogy mi történhet náluk is, hanem nincsenek elég résen.
Az, hogy hibrid befolyásolás, az mit jelent? Itt olyan kifejezések hangzanak el, hogy trollhadsereg, botok, deepfake, még sorolhatnám. Mit jelent ez?
Hát, elsősorban beszélünk klasszikus háborúról, és beszélünk hibrid háborúról. A hibrid háború az minden olyasmit jelent, ami nem nyilvános frontális hadműveleti területen végrehajtott nyílt ütközet.
De hát eddig azt hittük, hogy a hibrid háború az a kritikus energetikai infrastruktúrák ellen van például, tehát megbénítjuk egy ország távközlését vagy energetikai hálózatát.
Hát meg lehet bénítani egy országnak az áramhálózatát, az energetikai hálózatát, a kórházi rendszerét, az infrastruktúráját, az üzemanyag ellátását, tehát sok mindent lehet, de ugyanebben a hibrid hadviselésben beletartozik az, hogy befolyásolni lehet egy választást és egy olyan politikai rendszert juttatni hatalomra, amelyik barátságos a te országoddal szemben. És ezzel valójában, vagy ha nem is sikerül, hatalomra juttatni olyan pártokat, amelyek vazallusai vagy szimpatikusak veled. Elég, hogy ezeket bejuttasd a parlamentbe, és folyamatosan zavarják, szabotálják egy normális demokráciának a működését. Ugyanakkor ezeket fel lehet biztatni komoly tüntetésekkel, és más hasonló megmozdulásokkal zavart keltsenek a hátországban.
És mi történt itt nálunk 2024-ben? Talán nem mindenki emlékszik arra, hogy hogyan változott gyakorlatilag egyik napról, egyik hétről a másikra meg a romániai politikai, vagy belpolitikai hangulat?
Hát mondhatjuk, hogy a 24 decemberi elnökválasztások első fordulója a hibrid hadműveletek egy gyöngyszeme volt, mert egy olyan jelöltet sikerült bejuttatni a második fordulóba, sőt első helyről, akire a korábbi felmérések egy lyukasgarast se fogadtak volna, tehát nem volt benne a top 5-be. Tehát a semmiből ugrasztották elő hetek alatt. Történetesen Karim György Özkuról van szó, sőt még az exit poll-os eredményekben sem szerepelt az első 3-4 között. Mindezt hát valójában nagyon intenzív kampánnyal és befolyásolással értik el a szociális hálókon, elsősorban TikTokon és Facebookon, ahol nagyon célra törő üzeneteket küldtek. Valójában attól, hogy valakit próbálsz reklámozni intenzíven egy online térben, nem biztos, hogy sikerül eredményt elérni, hogyha nem találod meg a befogadó készséget a hallgatóság részéről. Tehát meg kell találni azt a narratívát, amit a lázadó, szegény vagy frusztrált tömegek akarják hallani. És nem ugyanazt akarják hallani ennek a tömegnek a különböző szegmensei. Vannak, akik oltásellenesek, nekik oltásellenes üzenetet kell küldeni. Covid-tagadóknak természetesen ugyanaz a társaság, konspirációs elméleteket, hogy a WHO és a más szervezetek hogyan akarják befolyásolni és elnyomni a tömegeket, stippet ültetni beléd, és így tovább. A mély fanatikus keresztényeknek a keresztény értékeket kell elsősorban sugalni, és ez persze kéz a kézben jár homofóbiával és más hasonló propagandisztikus szövegekkel. Tehát meg kell mindig találni, és az az érdekes, hogy tehát a Karin Georgescu-t promováló videókban, hogyha az ember végighallgatja őket és összeállítja, igazából sokszor ellentmond saját magának is, mert egyikben olyanokat jelent ki, ami ellent mondaná egy másik videóban kijelentett iratkozatával. Valójában ezek mind célcsoportokra készültek ezek a videók, és mindenkinek specifikusan azt küldték, amit hallani akar.
Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem jelenkor története és nemzetközi tanulmányok tanszékének a vezetője a mai napra kész vendég. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Alex Florenza, a román legfőbb ügyész, kijelentette tegnap, hogy a tavalyi államfőválasztást egy olyan összetett hibrid háború befolyásolta, amelyet Oroszország vezényelt le. Oroszország jelenlegi kibertámadásokat és a dezinformációt kombináló hibrid stratégiája vagy háborúja honnan indul? Van ennek történelmi gyökere? Meddig kell visszamennünk a történelemben, hogy az első orosz hibrid háborúig, vagy hibrid hadviselésig eljussunk. Tehát mi tudjuk azt, hogy melyik az a pont, amikor ez elindult. Tehát az orosz katonai doktrinában sok mindent lehet olvasni már a korábbról is, a korábbi évekből is a hibrid háborúról, vagy a hibrid hadviselésről.
Hibrid hadviselésnek ez a szegmens, amiről most beszélünk, igazából kéz a kézben járt a korábbi propagandával, dezinformációval, fake news-ok terjesztésével. Tehát ilyesmi a történelem kezdete óta tapasztalható, tehát bármikor az ellenség megpróbálta megtéveszteni az ellenfelét. Kommunista korszakban például még szovjet megszállás és kommunizmus, kommunista befolyás alatt voltak a kelet-európai országok. Volt egy nagyon jó lap, a Tartós Békért, Népi Demokráciáért, ez a Kominfornak volt a lapja, és ezt minden európai ország nyelvén, tehát kiadták románul is, magyarul is, lengyelül is, és valójában Moszkvából szerkesztették. Ezzel folyt igazából az agymosás, a tömegeknek az agymosása. Ugyanakkor ezzel szemben ne felejtsük el, hogy a másik fél se volt rest és tétlen, tehát ők is hozzányúltak, az amerikaiak is ugyanúgy hozzányúltak a propaganda eszközeihez. Hát az egyik legjobb eszköz a Szabad Európa Rádió volt. Ami, hát mi kommunista megszállás alatt nagyon örültünk a Szabad Európa Rádiónak, mert egy alternatív hírforrást jelentett, nem csak a hamis, kisminkelt, kiszínezett, átdolgozott kommunista sajtó és rádió által, tévé által kapott információkhoz jutottunk, hanem hallottuk a szabad világ verzióját is az eseményekről, de azért ennek is volt egy titkos szándéka, hogy hát bomlassza valójában az egységét ennek a kommunista rendszernek, lázítsa a lakosságot. Tudassa meg velük, a kommunizmusban élő emberekkel, hogy azért nyugaton jobb az élet, és szabadság van, szólásszabadság, sajtószabadság, mozgásszabadság és minden más. Tehát mindig volt bizonyos szintű dezinformációs hadművelet, viszont az, ami az elmúlt években, főleg a putyini korszak utolsó éveiben tapasztalható, hát ez része egyébként a Gerasimov doktrínának is. Valójában ez felhatványozódik. Tehát főleg annak köszönhetően, hogy hát kimutatott tény, Románia lakosságának 60%-a rendelkezik okostelefonnal, és azt használja is. Mire használja? Hát elsősorban Facebook, Twitter és más hasonló TikTok nézésére. Viszont a lakosság egy részében azért van bizonyos szintű kritikai érzék, és igyekeznek, hogyha olvasnak egy forrást, igyekeznek leellenőrizni. Igyekeznek csak akkor elhinni, hogyha hitelesnek tűnő helyről kommunikálják azt. És most jön a mostani decemberi hibrid hadműveleteknek az egyik nagy húzása, hogy alkalmazták a különböző szájtok meghamisításának a módszerét, ezt úgy nevezik, hogy doppelganger módszer. Tehát valójában csináltak egy történetesen mondjuk Marosvásárhelyi Rádiónak is csinálnak egy hamis klónszájtot. Ugyanúgy néz ki, mint a Marosvásárhelyi Rádiónak az oldala, csak éppen hamis információkat kommunikál. És akkor hitelesnek tűnhet azok számára, akik előszeretettel hallgatják a Marosvásárhelyi Rádiót, és ezt egy hiteles forrásnak használják. Vagy ugyanúgy a bármilyen más sajtóorgánumnak, tévécsatornának, sőt, kormányzati hivataloknak az oldalát is meghamisították. Hát egy ilyen kimutatás is van, hogy a román rendőrség 160 olyan TikTok oldal záratott le, amelyik jogtalanul használta a román rendőrségnek a logóját, a feliratait és így tovább. Tehát látjuk, hogy több mint 160 hamis TikTok oldalt készítettek, ami által úgy próbáltak elhitetni az általuk közölt információkat a közönséggel, mintha a román rendőrség hivatalos közleményei lennének. Tehát ezek már nagyon veszélyes dolgok.
Alexandr Bartos az Orosz Hadtudományi Akadémiának a tagjának van egy érdekes tanulmánya, amely már a címében is felvet egy nagyon komoly kijelentést. Azt állítja, hogy a hibrid háború az tulajdonképpen átmenet a kudarcból a győzelembe. Az, amit tavaly láttunk itt Romániában, abban van történelmi kontinuitás, vagy új eszmékről, új stratégiákról kell itt teljes mértékben beszélni. Most nyilván említette ön az újságot, most nem nyomtatott újsággal lehet befolyásolni, hanem TikTok videóval, habár azt is olvashatjuk az ügyészség jelentésében, hogy a Pravdának a Moldovai Köztársaságban megjelentették egy számát, amelynek volt egy melléklete, és abban a mellékletben egy QR kód, amit ha beszkeneltek, akkor Călin Georgescu honlapjára vitt, és Călin Georgescunak a kampány ígéreteit, meg az ő eszméit próbálta átadni a moldovaiaknak, és nyilván azoknak, akik szavazhattak is.
Amit korábban is mondtam, a hivatalos szájtok klónjainak az elkészítésével, hát magától a klónhoz nem jut el az egyszerű közönséges TikTok követő vagy Facebook követő. Tehát pont az volt a lényeg, hogy fizetett reklámmal terjesztett kampányvideókat, miután az ember megnézett, volt hozzá csatolva egy link, amit ha megkattintasz, akkor valójában ezek a hamisított klónozott szájtokra vitt, és neked az volt az érzésed, hogy a román rendőrségnek az oldalán volt a közlés, vagy a ProTV-n, vagy akármelyik hírcsatornán, ami hitelesnek tűnhet. Valójában, tehát így húzták csőbe, és vezették hamis vonalra, és persze az algoritmusok, miután egy ilyen sérre rákattintottál, utána tömegesen elárasztott téged az olyan jellegű információkkal, amiket le akartak a torkodon nyomni, és természetesen amit meglestek, hogy te nyitott vagy rá. Tehát hogyha mit tudom én, biogazdálkodásról és egészséges életmód iránt érdeklődtél, akkor olyan oldalakról küldték neked ezeket az információkat. Hogyha antivaxer voltál, akkor olyan oldalakról küldték és olyan üzenettel neked az információkat. Hogyha nagy békeaktivista voltál, akkor háborúval riogattak, hogy a politikusainkba akarnak minket rángatni szépen az ukrajnai konfliktusba. Tehát célzottan mentek ezek az üzenetek, és vittek rá ezekre a hamis oldalakra. Tehát ez technológiailag már nagy, tehát régi módszerek, régi narratíva, csak új technológiai vimmányok, amikkel célt értek.
A szakma kutatja azt, hogy az információs hadviselés milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben, és hangsúlyozom évtizedekben, hiszen is említette már, hogy az információs hadviselésnek a klasszikus formája az a propaganda, illetve a cenzúra volt, aztán a Szovjetunió felbomlása után Moszkvának a befolyásolási ereje az csökkent, de aztán jött Vlagyimir Putyin, 2000-es évek, puha hatalom, újraépítette gyakorlatilag a befolyási stratégiát.
Ez egy olyan terület, ami egyébként nagyon friss, és persze a szakma, főleg a biztonságpolitika folyamatosan kutatja, és nagyon, nagyon nagy kihívások előtt áll, mert főleg a legújabb mesterséges intelligencia segítségével is egyre jobb és jobb minőségű fake videókat, fake híreket, fake képeket lehet készíteni. Engem is sokszor, és más szakembereket is sokszor a közölt információ nagyon zavarba ejt, és nagyon nehéz időnként eldönteni, vagy, tehát most arról látszik, hogy valami gyanús, de komoly vizsgálásnak, kivizsgálásnak kell alávetni bizonyos dolgokat, hogy bebizonyosodja, hogy valóban hamis. Tehát nagyon, ez egy nagyon mozgékony és nagyon új terület, és rohamosan fejlődik az IT fejlődésének köszönhetően.
Dr. Tóth Szilárd egyetemi docens, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem jelenkor története és nemzetközi tanulmányok tanszék vezetője a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy Alex Florenza legfőbb ügyész kijelentette tegnap azt, hogy a tavalyi államfőválasztást egy olyan összetett hibrid háború befolyásolta, amelyet Oroszország vezényelt le. Az orosz külpolitikai gondolkodásban mit jelent Románia? Miért pont Románia? Regionális célpont? Moldova szempontjából fontos Románia? Egy szélesebb európai összefüggésben kell szemlélni ezt a folyamatot? Emiatt fontos Románia? Miért? Csak úgy rábögtek a térképen egy országra? Nem hinném.
Először is már Nagy Péter kora óta Oroszországnak melegtengeri kikötő kellett. A Balti-tengerhez volt és van kijáratuk, csak egy probléma van a Balti-tengerrel, hogy az év legnagyobb részében be volt fagyva. Most már vannak jégtörőhajók, tehát ez a probléma részben megoldódott, de az orosz külpolitikának egy örökös problémája volt a melegtengeri kikötő. Hát Nagy Katalin korában elérték a Fekete-tengert, aztán megébredtek, hogy egy zsákutca, mert a Fekete-tengerből csak a Boszporuszon keresztül lehet kijutni, és ettől kezdve az orosz külpolitikának a Balkán lett a fő célpontja, és hát az út a Balkán fele Románián keresztül vezet. Tehát így került be Románia, még mielőtt létezett mi Románia, nem csak a Havasalföld is mondva, az orosz érdekekbe és az orosz érdekszférába. Az orosz külpolitikát a birodalmi korszakban, a cári korszakban, hát ilyen pánszlávizmus gyönyörű sminkje alá rejtették, hogy hát a nagy orosz állam a balkáni szláv országokat próbálja gonosz töröktől. Igazából ez a terjeszkedésnek az álcázása volt. Majd később, kommunista korszakban, hát összejött, tehát Oroszországnak, és egyébként főleg Sztálinnak a paranoiája azt hozta magával, hogy minél nagyobb ütköző zónát próbált a Nyugat és Moszkva közé helyezni, tehát minél jobban kitolni nyugatra a Szovjetunió határait. Ez sikerült a második világháború során jó nyugatra tolni, Lengyelországot szó szerint a térképen arra tolták 200 kilométerre, és ugyanakkor a Varsói szerződés által a kelet-európai blokk kommunista országaival ez a határ még távolabb torodott, valójában egészen Európa közepéig. Ahogy Churchill emlegette, Stettintől Triestig egy vasfüggöny húzódik Európán át. Na, mindez a Szovjetunió bukásával összeomlott. A kelet-európai országok felszabadultak a kommunizmus alól, és az orosz befolyás alól, ugyanakkor a Szovjetunió is szétesik, és létrejön egy csomó független államok, balti államoktól, Ukrajnán keresztül és Kazahsztánon keresztül egészen Oroszországig. Természetesen Oroszország a jogutód, örökli a nukleáris fegyvereket is, de sokkal kisebb is, és határaiban sokkal távolabb kerül Nyugat-Európától. Na, mindez úgy nagyjából rendben volt a jelceni korszakban, azonban következik a putyini korszak, és hát akkor érdemes megnézni azt, hogy először is Putyin példaképének Nagy Péter tartja, tehát aki elkezdte a nagycári birodalmat építeni. Utána pedig többször is kijelentette, hogy a 20. század legnagyobb katasztrófája az a Szovjetunió bukása volt, és hogy Szovjetuniót újjá akarja éleszteni, tehát legalábbis határaiban, terjeszkedésében, és hogy a NATO-t visszaszorítsa az 1989-es határai mögé. Na, tehát ez egyértelműen mutatja azt, hogy milyen külpolitikája van jelenleg Oroszországnak, egy terjeszkedő külpolitika, egy agresszív külpolitika, amit valamikor fegyveres úton, lásd Ukrajna, valamikor hibrid hadműveletekkel, lásd Románia, Moldáv köztársaság, és nyugodtan mondhatom, hogy egész Európa szerte azért tapasztalhatóak, csak nem éppen ilyen intenzitásra ezek a hibrid hadműveletek. Tehát nagy valószínűséggel a németországi AfD-t is titokban támogatja, és más szélsőséges európai pártokat. Ugyanakkor az elmúlt években például érdekes módon nagyon sok szabotázs akció történt Európa szerte, főleg a fegyvergyártást illetően, több üzem is felrobbant, és itt valószínűleg, tehát orosz titkosszolgálatnak a tevékenysége van a háta mögött ezekben az eseményekben. Mivel nálunk is a Kudzsiri fegyvergyárban volt egy kisebb-nagyobb probléma az elmúlt időszakban, tűzütött ki, és hát még egyelőre hivatalos nyilatkozatokat nem láttunk, de nincs kizárva, hogy ez is az orosz hibrid hadműveleteknek a része.
Románia, Oroszország, Moszkva célkeresztjében erről beszélgetünk, arról, hogy miért pont Románia, miért pont a romániai államfőválasztást befolyásolta Oroszország. Úgy fogalmazott ön, hogy a Balkánig az út Románián vezet keresztül. Tehát azt mondhatjuk akkor, hogy Románia geopolitikai, Románia földrajzi helyzete sebezhetőséget jelent, és ha igen, akkor ebbe a NATO és EU tagság hogyan illeszkedik? Ezen a sebben vagy sebezhetőségen ez egy nagyon jó sebtapasz, vagy csak árt?
Románia geopolitikai fekvése az egyben előny is és hátrány is. Attól függ, hogy kinek a szemszögéből nézzük, és hogyan tudják ezt kamatoztatni. Tehát a NATO és az Európai Unió szempontjából Lengyelország és Románia a legfontosabbak most jelenleg, tehát Lengyelországnak van a leghosszasabb és legnagyobb közös határa Oroszországgal, és emellett a következő az Románia, szokták sokszor emlegetni, hogy Románia a NATO-nak a délkeleti bástyája, vagy délkeleti bázisa. Nem beszélve arról, hogy kijárata van a Fekete-tengerhez, ami szintén nagyon fontos. Éppen ezért tehát Romániának nagyon fontos stratégiai pozíciója van, ezt NATO is érzékelte, és egyre inkább növeli a jelenlétét. Most már tudjuk, hogy egy gépesített brigádméretű, vagy gépesített dandárméretű NATO harccsoport van most Romániában, és éppen hadgyakorlatoztatni fog, elsősorban franciák, de nem csak ők. Ugyanakkor NATO tagállamok repülőgépeket tartanak Románia területén, De Veszelónál az amerikaiak építettek egy légvédelmi bázist, Kovalnicsánó bázisnak a szerep egyre inkább nő. Tehát romániai nagyon fontos, tehát védelmi bástyája a NATO-nak. Persze nem fontosabb, mint Lengyelország, azonban Lengyelország, ne felejtjük el, hogy sokkal nagyobb, úgy demográfiailag, mind gazdaságilag, mind katonailag Romániához képest. Tehát Lengyelországot kibillenteni hibrid hadműveletekkel sokkal nagyobb kihívás Oroszország részéről. Nem beszélve arról, hogy Lengyelországban az orosz propaganda annyira nem fog, mint Romániában. Szegény lengyeleket az oroszok többször is megszállták, feloszlatták, elnyomták, tehát Lengyelországban orosz barát propagandát nehezebb terjeszteni a tömegek közt. És ezért tehát elsősorban Oroszország Romániának a kibillentésével most próbálkozik.
Említett ön Valeri Gerasimov vezérkari főnököt, akinek van ez a, hát sokak által ismert tanulmánya, a tudomány értéke az előrejelzésben van ez a címe, talán valamikor 2012-13 körül jelent meg ez a tanulmány, és abban azt írja ő, hogy az új típusú háborúkban, új típusú háború alatt a hibrid háborút kell érteni, ezekben az erőszak nyílt alkalmazására csak a végső siker elérése érdekében kerül sor. Tehát nincs erőszak. Vannak kampányok, amelyek kell, hogy formálják a közvéleményt. Valóban formálják ezek a kampányok a közvéleményt? Itt mondta ön azt, hogy a hibrid háborúban mindenki megkapta, a Romániát ért hibrid háborúban mindenki megkapta azt, amire vágyott. Az oltásellenes tartalmat, a klímatagadó tartalmat. Formálták a közvéleményt, vagy inkább milyen destabilizációs kísérletnek kell betudni ezt, és nem az a lényeg, hogy bármit is megváltoztassunk, hanem az a lényeg, hogy a valamiféle feszültséget keltsünk a társadalomban.
Bizonyos szinten valószínűleg formáltak a közvéleményt is, de inkább azt mondanám, hogy besorolták az elégedetlen tömegeket az orosz propaganda sodrába. Tehát begyűjtötték maguk köré. Saját érdekeik céljából használták fel ezeket a befolyásolható tömegeket. És látjuk, hogy ezek már sajnos 35-40, akár 45%-at is teszik ki a lakosságnak. És biztosan is látta, hogy időnként tele van a Facebook, én TikTokon nem vagyok rajta, de ott is gondolom, hogy folyamatosan ilyesmi zajlik. Vonultatják, folynak NATO hadgyakorlatok, csapatmozgások, stb. Ahol valaki lefilmez három kamiont, hogy tankot vontat át egy településen, rögtön nyomják a riogatást szanaszét a szociális hálókon, hogy megszállják az országot, háborúba rángatják az országot, tehát folyik ez a hergelés folyamatosan. Tehát ilyen szinten azért formálhatják, de mondom, inkább besarolnák az orosz érdekek mögé ezeket a manipulálható tömegeket. Gerasimovra visszatérve, azért nem állítanám azt, hogy azt mondja, hogy nincs erőszak, hanem hogy a sorrendet állítja fel. Tehát elsősorban megpróbáljuk ilyen szoft hadviseléssel, puha hadviseléssel, befolyásolással megnyerni a térséget, és amennyiben nem sikerül, akkor időnként folyamodunk erőszakhoz is.
Igen, hát nagyon jó példa erre a Horáció Potra esete, akit, illetve hát az ő zsoldos csapatának a néhány tagját lekapcsolták Bukarest felé menet, a két választási forduló között fegyverekkel az autóban. Horáció Potrának a házában fegyvereket, gránátokat, éles lőszereket találtak, tehát nem játékpuskákat. Tehát hogy egyértelmű az, hogy igen, megpróbáljuk, előbb megpróbáljuk a közvélemény formálását, megpróbáljuk a destabilizációt, ha ez nem jön össze a Gerasimov doktrína szerint, akkor következik az erőszak.
Úgy van, hát ez a Potra eset, ez azért már egy nagyon komoly biztonsági problémát jelent, amikor valaki több tucat fegyvercsőt, gránátvetőt és más hasonlókat tartogat a házában is, és van egy olyan zsoldos hálózata, akik bármit megtesznek pénzért, megérte. Viszont nem kell eddig elmenni, tehát a közbeszédben, a politikai beszédben uralkodó erőszakra való felszólítás, buzdítás, az egyre agresszívebb beszédek oda vezetnek, hogy nem kell egy zsoldos vezérrel puccsot szervezni és tervezni, mert kiszabadulhat az erőszak az utcára. Mostan elég emlékezni Dantanászának a felhívására, hogy ne fogadjunk el többet gyorsfutártól csomagot, hogyha nem román szállítja azt ki. Tehát ez egy nyílt hergelés a szerencsétlen pakisztáni, szirilankai és mindenféle más vendégmunkás ellen, és ennek meg is lett a következménye, mert augusztus 26-án Bukarestben az egyiket megverték, és Kolozsváron az egyiket félholtra verték, tehát kommába juttatták. Tehát ez is már erőszak, és ezt nem kell, nem volt megszervezve zsoldos vezérrel, Horáció Potrával, csak sikerült annyira manipulálni a tömegeket, hogy az indulataikat levezették a szerencsétlen utcán bicikliző embereken. Tehát ez még jobban elfajulhat, és ne felejtsük el, hogy van itt egy magyar kisebbség is, aki ellen most éppen nem minket gyűlölnek, legjobban mondjam, hogy nem ellenünk úszítják, hanem a nepáliak és pakisztániak ellen, de előbb-utóbb ez fordulhat, és minket is megbotozhatnak az utcán simán.
A 2024-es választásoknak a kudarca, vagy az alkotmánybírósági érvénytelenítés után azt mondtuk, hogy illetve még inkább akkor, amikor Nikus Ordán győzött George Simion ellenében, azt mondtuk, hogy elsüvitett a golyó a fülünk mellett. A jövőbeli védekezésben mit kell szem előtt tartani? Traian Băsescu volt államfő, akiről nagyon sok rosszat is el lehet mondani. Azt mondta egyébként a napokban, hogy amennyiben szeptember 28-án a Moldovai Köztársaságban nem az EU párti erők győznek, akkor Vlagyimir Putyin már aznap Románia határánál lesz. Nyilván képletesen kell ezt érteni, arra utal a volt államfő, hogy a befolyási övezet jelentősen kiterjed akkor, ha Moldovában nem az Európa párti erők győznek a parlamenti választáson, mármint nem lesz ott az a pufferzóna, ami eddig Moldova volt. Lehet védekezni, vagy néma szemlélői vagyunk annak, hogy hogyan írják a szemünk előtt a történelmet?
Traian Băsescunak a nyilatkozata nem is volt annyira képletes. De nem is kell annyira képletesen érteni. Tehát ne felejtsük el, hogy Transnistriában ott vannak az orosz csapatok. Ez valójában a Moldovai Köztársaságnak egy területe, amelyet nem tud uralni, annak ellenére, hogy őt illetni, és ott egy szakadár állam létezik, Putyinék által finanszírozva, és ott nem nagy létszámú, de elég komoly csapatok. Olyan létszámú csapatok, hogy azokat valójában a Moldovai Köztársaság hadserege se tudta annak idején, a 90-es években onnan kifüstölni. Na, hogyha egy orosz barát kormány kerül hatalomra a következő napokban, következő hetekben a Moldav Köztársaságban, akkor kérem szépen ez nem csak képletesen jelenti azt, hogy az oroszok ott vannak, akár be is hívhatják az orosz csapatokat a területükre, tehát szomszédosak leszünk szépen, szó szerint. Nem beszélve arról, hogy Ukrajnának ez egy nagyon nagy csapás lenne, tudjuk jól, hogy Ukrajnát nem csak Oroszország területéről, hanem Bielorusszia területéről is folyamatosan támadják, így valójában a hátukba is kerülnének, tehát még nagyobb kihívások előtt állna Ukrajna védelmi szempontból. De Románia is. Tehát ne felejtsük el, hogy ezeknek a hibrid hadműveleteknek nem csak ez a TikTokon és Facebookon folytatott része fontos és figyelemmel kísérendő. Nézzük meg, hogy Oroszország folyamatosan provokálgatja a NATO-t. Lengyelországban véletlenül betévedett egy tucat drón. Románia területére is behatoltak, már egyre gyakrabban és egyre többen, sőt a legutolsó az talán egy fél órán keresztül röpködött Románia területén. Dicsőségünkre legyen mondva, az F-16-osaink azért kísérgették, azonban végül nem lőtték le, mert nem kaptak lelövési parancsot. És ezzel kapcsolatosan megjegyezném, hogy pont a román parlamentben pont az AUR volt az, amelyik meghiúsított egy olyan törvény elfogadását, amely elrendelte volna, hogy a hadsereg lelője a Románia területére behatoló orosz drónokat. Na, hát akkor vajon kifinanszírozza az AUR-t, és kinek a politikáját folytatják. Tehát ez is a hibrid hadműveleteknek a része, tehát hogy olyan törvények elfogadását hiúsítják meg, amelyek Oroszországnak problémát okozhatnának.
Itt a drón lelövésével kapcsolatban a közösségi médiában, és nem csak a közösségi médiában lehet olvasni a különböző elemzőknek a véleményét. Van, aki pártolja az AUR-t, és azt mondja, hogy hát igen, nagyon helyes, hogy nem lőjük le a drónt, csak és kizárólag akkor, ha megvizsgáltuk, mert mi van akkor, ha azon a drónon biológiai fegyver van, tehát olyan, teszem azt, antrax, vagy bármi, ami akár a termésre, akár a lakosságra veszélyt jelent.
Ja, akkor ne lőjük le a biológiai fegyveres drónt, és hagyjuk, hogy érje el a célját. Tehát egy biológiai fegyverrel felszerelt drón nem véletlenül röpköd be a román légtérbe, úgy zárójelbe. Nem, valószínűleg ezeken a drónokon nem volt, akárcsak a lengyel drónokon nem volt semmiféle fegyverzet, se konvencionális, semmiféle más. Csak egyszerűen Putyin állandóan provokálgatja a szomszédokat, a NATO-t, teszteli a reakcióképesség, és teszteli azt, hogy meddig terjeszkedhet, meddig nyújtózkodhat. Tehát megengedheti ilyen magának, hogy időnként megszegje a NATO légterét, belehatoljon, csapást mérjen esetleg valamelyik célpontra. Tehát ez,
igen,
ez
tehát ismét visszajutunk a Gerasimov doktrináig, hogy próbálja, és ez még nem erőszak, még nem folyamodott az erőszakhoz, még csak teszteli azt, hogy meddig lehet elmenni.
Igen. Na, persze a szakértők, mindenkinek más és más véleménye van. Egyfelől mondjuk úgy, hogy megsparoltunk egy pár tízezer dollárt az amúgy gyenge román költségvetésnek, mert egy drón lelövése egy F-16-osra indított légvédelmi rakétával tízszer annyiba kerül, mint maga a drón értéke. Tehát ezt is esetleg figyelemmel kell tekinteni. Azonban, hogyha ezek a drón behatolások sűrűsödnek, szerintem a román hadsereg ezt és a román politikum ezt nem hagyhatja annyiba, tehát nem tűrhetjük, hogy folyamatosan röpködjenek itt a mi területünkön, és egyre mélyebben is egyre jobban provokálgassanak, esetleg kémkedjenek, és így tovább. Tehát előbb-utóbb lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor le fogják lőni, tehát csak így üzenetképpen egyik-másik drónt, hogy most már elég ebből, és nem szabad tovább forszírozni. Mindenképp nem szabad passzív szemlélői legyünk ennek az egész történetnek. Pont ezért hangsúlyozom ki azt, hogy most hozták nyilvánosságra Románia főügyésze Alex Florenza tegnap hozta nyilvánosságra ezt a sok bizonyítékot, ami alátámasztja azt, hogy milyen nagyon komoly hibrid hadművelet folyt november-december folyamán a romániai elnökválasztások befolyásolása céljából, és ez valójában üzenet és támogatás a Moldáv köztársaság belé európai párti vonalnak, hogy mondjuk úgy Maia Sandu-éknak, hogy mi meghiúsítottuk, és aki akarja látni a Moldáv köztársaság szavazópolgárai közül, az lássa, hogy mi történhet náluk is, hogyha hagyják, hogy az orosz propaganda az folytassa a tevékenységét. Tehát szerintem ez pont ennek a része, hogy most, tehát hozták ezt nyilvánosságra, hogy segítsék a Moldáv köztársaság olyan szavazópolgárit, akik bizonytalanok, hogy tisztán lássanak ebben a történetben.
Kérdés azonban, és zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hogy ez a meghiúsítás, ez azt jelenti, hogy háborút nyertünk, vagy azt jelenti, hogy csatát nyertünk? Mert kérdés, hogyha ezek a kampányok sikeresek, akkor milyen hosszú távú következményekkel számolhatunk? Románia társadalmi kohéziója, a demokratikus intézmények, az állampolgári bizalom tekintetében, mert a Georgescu-féle TikTok videóknak most egy ideig annyi. De ezek a tartalmak, ezek az AUR meg más magukat véleményvezéreknek nevezők részéről ugyanúgy beszivárognak a romániai állampolgárok mindennapjaiba.
Hát a Georgescu-s TikTok videóknak most annyi, ez a történelem része, de a Sosankás TikTok videóknak, a Szimionos TikTok videóknak a korszak az tovább zajlik, és ez valójában egy csata megnyerése volt a tavaly decemberben, és a megismételt idéni elnökválasztásoknál. Itt a fő probléma az, hogy ennek ellenére, tehát most az új kormányunk egy csomó népszerűtlen intézkedést kellett hozzon, ami még jobban növelte a társadalmi elégedetlenséget, a társadalmi feszültségeket. És sajnos a véleménykutatások, felmérések azt mutatják, hogy például az AUR-nak a népszerűsége egyre jobban nő. Tehát itt Romániának, a román kormánynak a következő évben, két évben gazdaságilag kéne mutasson valamit nagyot, rendkívülit, hogy zökkenjünk vissza a rendes kerékvágásba, mert akkor ki lehet venni a szelet az elégedetlenkedők egy részének a vitorlájából. Hibrid hadműveletek az továbbra is fognak folyni. A probléma az, hogy a titkosszolgálatok ezt mennyire tudják szépen kiszűrni, korlátozni, és főleg az ilyen klónozott oldalaknak a megszüntetését milyen gyorsan tudják megvalósítani.
Dr. Tóth Szilárd, egyetemi docens, a BBTE jelenkor története és nemzetközi tanulmányok tanszékének a vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a meghívást.